Isten nélkül segítség és hívesség. Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és hívesség.
Elsősorban arról szeretnénk mesélni, hogy milyen volt a hittanóráink. Az órákon rengeteget beszéltünk Istenről, hogy mit cselekedett, Mózesről, Péterről és Kánáról. Az ígéret földjéről nagyon sokat tanultunk, rengeteg sok ismerettel gyarapodott a tudásunk. Egy mondatba összefoglalva, nagyon jók voltak a hittanóráink.
Arról szeretnénk mesélni, hogy milyen volt a hittan. Örülünk, hogy Isten igéjét tanuljuk. Minden hittanóránk úgy telt el, hogy lehetett érezni Isten jelenlétét. Sokat tanultunk Istenről, Mózesről, Jézusról is. Meg szeretnénk tenni, hogy 8. hittanosok leszünk. Köszönjük ezeket a jó hittanórákat, és várjuk a többi órát is. Szeretjük a hittant!
Józsué hadseregparancsnok volt, de Isten őt választotta Mózes helyére. Józsué félt, hogy valamit elront, de látta, hogy Mózes mindig imádkozik, és Istentől kér segítséget.
Azért szeretek hittanórára járni, mert Orsi nénit nagyon szeretem.
Az Úr a pásztorom,
Izrael népe vonul a pusztában, Mózes vezette őket ebben a világban. Később Józsué lett vezérük, íme halld most a meséjük. Vándorolnak, vándorolnak, egyre csak elébre, mikor elérkeznek a Jordán elébe. Isten, mint mindig segített, a víz felemelkedett, s a meder száraz lett. A nép ezen átkelve eljutott Jerikó falához, majd elkezdték ostromolni a hatalmas várost. Körbejárták a falat minden nap egyszer, a 7. nap vasárnap 7-szer. A nép hatalmas kiabálásba kezdett, s a vár fala megrepedezett. A fal ledőlt, a nép bevonult, a város legyőzték, az összes ház leborult.
Jerikóban bűnhonolt, Isten erre válaszolt. Elküldte győzedelmes népét, ketté választva a Jordán vizét.
Józsué népe, megostromoltak sok várost, míg elfoglalták Kánánt. Szövetséget kötöttek Jerikó után, Józsué itt követett el egy nagy hibát. A Jordán folyó útba esett, a nép pedig kétségbe esett. Isten segített rajtunk, mi Kánánt elfoglaltuk.
Józsué története. Józsué vezette a sereget, majd egy folyóhoz értek. Szétvált a Jordán vize, megerősödött a nép hite. Jerikó nagy város volt, falain belül a bűnhonolt. Jézus népei úgy gondolták, hogy a falait lerombolják. A sereg élén Józsué állt, Isten parancsára várt.
Hatalmas város volt, óriás falai védték, falai belül a bűnhonolt, mindörökre ők úgy élték. Egyszer a falaknál megjelent Istennek népe sereggel, a sereg élén állt Józsué, de nem földi fegyverekkel. Józsué ostromolta Jerikót, 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 kellett körbejárni Jerikót, és a nagy fal leomlott. Meghalsat Isten népek űrcava, és összeomlott Jerikó fala. Választott népnek harsonája szól, bent a városban Isten áll az Úr.
Helyünkről felállva fohászkodjunk, testvéreim. A mi további segítségünk is, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangélium 4. fejezetének, 16-tól a 30. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk végig, ám tegyük nyitott szívvel, hogy Isten igéje elvégezhesse bennünk mindazt, amiért ma ajándékba kapjuk az Úrtól. A Lukács evangélium a 4. részéből, a 16. verstől így szól hozzánk Isten beszéde. Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta, bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegy asszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt meghallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban válaszoljunk a szavaira. Mennyei édesatyánk, háladással köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük a mögöttünk levő hetet, a gyerekek áldott együttléteit, és mi felnőttek is mindazt, amit kezedből nyertünk. Köszönjük azt is, ha próbával közelítettél hozzánk, ha nehezeket éltünk meg, mert mégis itt lehetünk, hogy rád figyeljünk, hogy hálát adjunk, hogy téged magasztaljunk. Köszönjük, Urunk, szeretetedet, köszönjük hűségedet. Köszönjük, hogy a te országod itt is él és működik ebben a városban, és köszönjük, hogy hitáltal tagjai lehetünk mindnyájan. Szólj hozzánk most is, Urunk, taníts bennünket, vonj magadhoz, hadd legyünk valamennyien a tieddé, hogy egykor, amikor el kell majd menni, vagy éppen te jössz visszaértünk, mindenképpen az örök életbe érkezhessünk meg. Köszönjük, hogy már gyermekkorban lehet hozzád térni, benned bízni, általad újjászületni. Kérünk, add a te ígédet most a szívünkbe, és add a te szent lelkedet, hogy e kettő csodálatosan átformáljon, újjá tegyen, és hogy valamennyien, akik itt vagyunk, elnyerhessük az üdvösséget. Így kérünk, atyánk, hallgass meg, és szent lelkeddel, igéddel munkálkodj mindnyájunk szívében. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván e megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a Lukács írása szerinti evangélium 4. fejezetének 18-19. valamint a 22. versében a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, illetve olvassa, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Nem tudom, kedves gyerekek és felnőttek, szembesültetek-e már olyannal, aki kimondta önmagáról az igazságot. A múlt héten lelkész házaspárok lehettünk együtt egy konferencián, egy csendes héten, és volt alkalom bizonyságot tenni, és amikor kiállt az egyik pár elénk, azzal kezdte a feleség, hogy én XY vagyok, hazug. Már ekkor megdöbbentünk, aztán még jobban, amikor folytatta, előző nap a férje egyszer csak közöttünk bekötözött fejjel jelent meg, és azt mondta a feleség, hogy hát a férjem beütötte a fejét egy szekrény ajtóba. Aztán másnap, amikor kiállt mindnyájunk elé, akkor ezt mondta, én XY vagyok, hazug, mert hogy én törtem be a férjem fejét. Szembesültünk egy őszinte vallomással. Szembesített minket az ő őszintesége, a saját életünkkel? Szembesültél-e már önmagaddal, testvérem? Szembesültél-e már azzal, hogy ki vagy? Talán már említettem, de újra hadd idézzem, mert egyik gyerekkori emlékem, egyszer a nagymamám észrevette, hogy egy barátom kis autóját elloptam, visszavitt hozzá, és elmondta, hogy álljak oda, és mit mondjak. És akkor el kellett mondani, kedves Gyuszi, én loptam el a kis autódat. Tolvaj vagyok. Mit lehet csinálni a szembesítéskor, testvérek? Lehet tagadni. Nem. Nem igaz. Vagy elismerni. Mi a következménye az egyiknek, és mi a másiknak? A tagadásnak, tudjátok, mi a következménye? Harag, dű, keserűség ott belül. Pedig látszólag felmentetted magad. A szembesülésnek és a vallomásnak mi a következménye? A megbánhatatlan megtérés. A mai profécia alapján, amit idézett az Úr Jézus, így mondhatjuk, az Úr kedves esztendeje elindul az életedben. Az Úr kedves esztendeje elindul a te személyes életedben. Melyiket szeretnéd? A mai történetünk elénk tárja ezeket a templomba járó názáreti embereket, akik ott vannak a zsinagógában, akik végül majdnem szakadékba taszítják az Úr Jézust. Majdnem. De hát mi dühíti fel őket ennyire? A szembesítés, testvérek. A szembesítés, amivel ott váratlanul találkoznak az Isten tisztelet közben. Ez két részből áll, szembesülnek Jézussal, és szembesülnek önmagukkal. Ebben segítsen most minket Isten áldott lelke. A hátralévő néhány percben ez adassék meg most nekünk, hogy úgy szembesüljünk az Úr Jézussal, ahogy eddig soha, és úgy szembesüljünk önmagunkkal, ahogy eddig talán soha nem adatott meg. Az első szembesülés jól indul, tetszik ez a Jézus. Nagyon jó helyet idéz a Bibliából, amikor megkapja a jogot, lehetőséget, hogy felolvasson az Ószövetségből, Ézsaiás könyve 61. részét keresi meg, és elkezdi olvasni. Jól idézi, jó híreket olvas fel, bátorítást ad, erősíti a reményüket a megmentőről, a messiásról, aki majd el fog jönni. Csupa jó hír, kedves ez a Jézus. Tudjátok, hogy ma is sokan tudnak sokat Jézusról. Sok szép történetet. Szép tanulságokat lehet leszűrni az ő tanításából. Itt is, ahogy idézi, látjuk, hogy milyen szép dolgok derülnek ki az eljövendő messiásról, az Úr küldöttjéről. Gondol a szegényekre, a foglyokra, a vakokra és a megkínzottakra. Ma így mondanánk egyszerűen, jó fej. Szépek a tanításai, meggondolandók a tanácsai. Talán még segíteni is tud a felsoroltaknak. Nem igaz az, hogy csak azok mennek Jézushoz, akik valamilyen bajba kerülnek, de azért sokan mondják, már nektek is mondhatták, hogy igazán azok a vallásosak, akik valamilyen bajdal küzdenek, hát forduljanak csak Istenhez, hát ha segít, betegségen, bajon, vakságon, szegénységen, igazságtalan elítéltetésen, menjenek csak hozzá. Kicsit csodálják is ezek az emberek, csodálják ezt a Jézust, hogy ennyi jó híre van, hogy ennyi pozitív dolgot tud mondani és idézni a Bibliából, a messiásról. Ráadásul, ha megfigyelitek, nem is olvassa teljesen végig az utolsó mondatot, azt például nem olvassa föl, ugye így mondja, hogy hirdetem az Úr kedves esztendejét, hogy abba hagyja, pedig ott az eredetiben Ézsaiás úgy folytatja, hogy és az Úr ítéletének, bosszú állásának napját. Érdekes, ezt nem olvassa föl az Úr Jézus. Hát igazán kedves, nem traktál minket ilyen nehéz dolgokkal, mint ítélet, utolsó ítélet. Igazán rendes. Kell ez a vallás, mégiscsak kell. Jó fej ez a Krisztus. Kellene a gondviselés, kellene a bajból kimentés, ezért kell a hittan, ezért kellenek egyházi intézmények. Hát ha ilyen rendes ez a Krisztus, akiről keresztjéneket elnevezték. De látjátok, testvérek, a második szembesülés már nem tetszik ennyire ezeknek a derék názáretieknek. Miért nem tetszett? Mert az Úr Jézus elkezd mesélni arról, hogy Isten szereti a szidóniakat, meg a szíreket is. Két történet után nézni az 1 Királyok 17-ben, meg a 2 Királyok 5-ben. Felidézi azt, amikor Illés végül is meggyógyítja, sőt a halálból visszahozza Isten ereje által a sareptai özvegy fiát. De hát ez a Sarepta, ez egy idegen vidék. Ez nem a vallásos, jól nevelt nép. És ugyanígy ez a szír hadvezér, ez a Naamán, olyan valaki, akinek semmi köze Izrael népéhez, a választott néphez. Sose járt a jeruzsálemi nagy templomba. És pont ezt hozza föl Jézus? Hát mi közünk a sareptaiakhoz, a szidóniakhoz, mi közünk a szírekhez? Mi közünk nekünk ahhoz, nehogy már egy lapon említsenek minket, nehogy egy kalap alá vegyük ezt a közösséget, aki most itt ül ebben a templomban, szépen csendben, meg aki most óbégat valamelyik kocsma mélyén. Tegnap egy szerencsétlen, hát így mondom, de tényleg szeretettel az ablakunk előtt elmentek srácok, hát az egyikük az ordítozó, de tényleg, mint a fába szorult féreg, hogy szoktuk mondani. Nem tudom, mi baja lehetett, de nagyon-nagyon kiabált. Nem fájdalmában, inkább dühében. Inkább olyan agresszív. Valami nagyon-nagyon nem tetszett neki, valamire nagyon dühös volt, attól féltünk, hogy összeverekszenek, de aztán végig is nem lett bele verekedés, legalábbis itt a paróki előtt nem. Jaj, de jó volt bent lenni, és nem kint akkor a sötét utcán. Testvérek, a názáretieknek mégsem tetszik mindez. Nagyon nem tetszik, mert kiderül, hogy Isten szereti a sareptai özvegyet is, meg a szír Naámánt is. Vagyis a hozzáforduló pogányokat is, a távollevőket, az idegeneket, az istenteleneket, a vallásos nép ellenségeit is szereti az Isten. Igen, ez a tanítás, Jézusnak ez a szava szembesítette a názáretieket önmagukkal. És ez fájt. Nagyon kellett, mi már tudhatjuk, igazából nagyon kellett nekik, de nagyon fájt. Szembesültek a nem várt igazsággal, ők a szegények, a foglyok, a vakok és a megkínzottak. Ők, a zsinagógában levők, a vallásos emberek. Nem a kívül levők, a szírek meg a többi pogány nép. Ők, az Isten választott népe. Ők, a szegények, a foglyok, a vakok és a megkínzottak. Nekik van szükségük Isten kegyelmére, megbocsátó szeretetére. Nekik és nem másnak. Csak röviden nézzük végig, és higgyétek el, én is mindig úgy olvasom és nézem végig, hogy közben keresem a magam életében a megfeleléseket. Igen, én is azok közé tartozom gyerekkoromtól kezdve, akik templomba járnak. Hittanra is járhattam, legalábbis szüleim taníthattak, konfirmálhattam rendes időben. Látjátok, még azt is megengedték, hogy följöjjek egy szószékre, Bocskai Palástban. A názáretiek is derék, templomos emberek voltak, és mégis ők a szegények. Tudjátok miért? Mert nincs hely a szívükben mások számára. Nincs hely a szívükben mások számára. Ezért szegények. A szívük hely szűkében szenved, de nagyon. Oda nem fér be se egy sareptai özvegy, se egy szír hadseregparancsnok, senki, hanem később kiderül, csak ők, csak én, a nagy ego, a nagy én, az befér. Ők a szegények, mert nincs a hely a szívükben mások számára. Az igazán rászoruló nem fér be oda. És tudjátok, sokszor arra jövünk rá, hogy ki nem fér be oda igazán. A hozzám legközelebb állókat nem engedtem be. A szüleimet, aztán a feleségemet, aztán meg a gyerekeimet. Nem engedem be oda igazán. Nincs hely. Annyira tele vagyok önmagammal, oda más be nem fér. Bárcsak rávezetne erre minket most Isten szent lelke. Mert van szabadulás, mert Jézus azért jött, hogy a szegényeknek örömhírt hirdessen, az evangélium örömhír. Van szabadulás, meg lehet nyitni a szívedet a rászorulóknak, akik körülötted élnek, és aztán nyílik ez a kör, és kinyílik a szívünk a kálvintéri gyülekezet felé, és kinyílik a kör a város felé, az ország felé, a nemzet felé, Kárpát-medence és Európa felé. Döbbenetes volt a múlt héten, amikor egy holland misszionárius, aki előadásokat tartott nekünk, a végén arról beszélt, hogy ő komolyan reménykedik abban, hogy éppen itt fog Európa megújulni, a Kárpát-medencében. És érezhető volt, hogy ő ezért imádkozik, hogy ez neki rendszeres ima témája. Itt adjon az Úr megújulást Európának. Hát, hogy ez így lesz-e, azt nem tudjuk. De minden esetre megrendítő volt hallani ezt egy hollandtól, aki egyébként nagyszerűen beszél magyarul, úgyhogy jól értettük. De ha nincs hely a szívünkben mások számára, ha ilyen szegények vagyunk, oda már nem fér be, nemhogy, bocsánat, egy román, vagy más, vagy zsidó, vagy hát még a szomszéd se fér be, hát még a testvéred se fér be, vagy a legközelebbid, a házastársad, a gyereked, vagy az anyu, apu, mert néha olyanok. Testvérek, mi vagyunk a szegények, ha nincs hely a szívünk mélyén, az igazán rászorulók számára. Na ezzel szembesülnek ezek a derék názáretiek. Először aztán szembesülnek azzal, hogy ők a foglyok, mert önzésük, önszeretetük, sőt, önimádatuk fogságából ki nem törhetnek. Tudjátok, felnőttek sokan dicsekeznek azzal, hogy mondjuk leszoknak a cigarettáról. Igen, szokásokról le lehet szokni. De az önszeretetből nem lehet kigyógyulni. Ezt csak Isten tudja megtenni. Fogjai vagyunk saját önimádó szívünknek. Itt szabadításra van szükség. Itt nem arról van szó, hogy néhány szokást meg kell változtatni. Most elhatározott férfi testvérem, tényleg veszek virágot a feleségemnek. Vegyél. Vegyek. De egyszer még nem oldódott meg a dolog. A foglyoknak szabadulást hirdet a Messiás. A foglyoknak szabadulást hozott az Isten felkentje, akit úgy hívunk magyarul, hogy Úr Jézus Krisztus. Ez az örömhír, ez a jó hír. Kérd a szabadítását, és ne ütközd meg azzal, hogy szembesít önmagaddal. És ne ütközd meg azon, amire a keresztelő igehirdetés is utalt már, hogy igazából vakon jöttél. De legalább ne dicsekedj vele, hogy látsz. Nem látunk, nem látjuk. Nem látjuk, mi a helyes. Nem látjuk magunkról sem, Jézusról sem. Ahogy a názáretiekről is kiderül, hogy vakok, nem látják, hogy az Isten fia van előttük. Meg akarják ölni. Nem látják, hogy a megváltójuk van előttük, aki meghal értük a kereszten. Nem látnak semmit, pedig biológilag működik a szemük, még szemüveget se hordanak. Testvér, olyan jó kimondani, igen, én vak vagyok, nem látok, de szeretném, Uram, ha megnyitnád a szemeimet, hogy láthassalak téged, és láthassam a körülöttem élőket, fölfedezhessem újra, kik azok, akik a te szeretetedre szorulnak, kik azok, akik a jó hírre szorulnak körülöttem. Példát hadd mondjak, talán még nem idéztem itt közöttetek, megtörtént eset állítólag, hogy egy hajó törött, kikerült egy szigetre, nagy nehezen, és ott volt egy kis benszülött törzs, akik már régóta éltek, és valószínűleg az egymás közötti házasságok miatt elsorvadt a szemük. Egyszerűen nem működött, nem volt szemük, de berendezkedtek így, és éltek. És amikor ez a hajó törött oda került, és elkezdett nekik mesélni ilyenekről, hogy nap felkelte, meg a virágok színe, meg a folyók, a hegyek szépsége, akkor begurultak, és a történet szerint lefogták, és elkezdték tapogatni, hogy mi más ezen az emberen. És akkor végül ide értek, és azt érezték, hogy ennek itt van valami golyó itt a szeménél, nekünk már nincs. Nem tudták, hogy nekik miért nincs, és kiszúrták. Ennek a szerencsétlennek. Ne különbözzön már tőlünk. Mi nem látunk, ő se lásson. Mi vagyunk a vakok. De az Úr Jézus azért jött, hogy felnyissa a szemünket, testvérek, hogy lássuk őt, annak, aki, és lássuk magunkat rászorulónak, és engedjük, hogy meggyógyítson minket. És végül, ha jobban megnézzük, testvérek, a hitben szegények, az önszeretésben foglyok, a lelki dolgokra vakok életét, azzal szembesülünk, hogy ők a megkínzottak. Tudjátok, hogy hány gazdag ember szenved? Hát én csak néhányat ismertem meg eddig, de azért sokról olvastam, meg hallottam már. Sok gazdag ember szenved. Nem csak ők, de ők is a megkínzottak. Azért, mert azt hiszik, hogy már elérték, amit csak el lehet, azt hiszik, hogy övék a hatalom, övék a pénz, és közben ott belül nagyon jól érzik, hogy ők a szegények, a foglyok, meg a vakok. És egyszerűen nem tudnak szabadulni sok rossz szokásuktól, és nem tudják letenni, nem csak az alkoholt. Sokan ismerjük Jókai Mór híres regényét, a szegény gazdagokat. Egy magasrangú, megbecsült gazdag főispán, végül is fácia negraként, álarcosként, banda vezéré lesz. És banditaként él időnként. Aztán leveszi az állarcot, és megint ő a főispán, a gazdag úriember. Megkínzott ember. Nagyon jól bemutatja ezt a belső nyomorúságot Jókainak ez a híres regénye. A világ szerint gazdagok a megkínzottak. A boldog mondásokban, a hegyi beszédben az Úr Jézus pedig mit tanít? Boldogok vagytok ti szegények, lelki szegények. Ugye ez nem butákat jelent. Ez azt jelenti, amikor eljutok ide, hogy szembesülök önmagammal. Szembesülök a szegénységemmel, szembesülök a vakságommal, szembesülök a megkötözöttségeimmel. Arra azt mondja Jézus, hogy boldogok vagytok, ti lelki szegények, mert tiétek a mennyek országa. Mert erről szól ez az ige, és ezt helyezi a szívünkre, hogy legyünk készek a szembesítésre, testvérek, hogy nézzünk szembe azzal, kicsodák vagyunk mi, és ennél még fontosabb, hogy kicsoda ő. Nézzünk szembe azzal, hogy kik vagyunk állarc nélkül, és kicsoda az az Úr Jézus Krisztus, kivélet éretted. Ő a felkent, akit az Isten kent fel erre a küldetésre. Ő akiről szó szerint, akiben szó szerint beteljesedett ez a profécia Izsaiástól, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Nézz fel, és gyönyörködj benne, és olvasgasd, és tanulmányozd. Megint egy kis szinte himnuszt hadd idézek a Kolossé levél első részéből. Figyeljétek meg, mit olvasunk itt Jézusról. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Békességet szerzett neked, kedves itt ülő testvérem, a keresztfán kiontott vére által. Hogy tudd, gazdag vagy Jézus Krisztusért és Jézus Krisztus által, hogy tudd, nem vagy fogoly többé, mert ő megszabadított. Hogy tudd, nem vagy vak többé, hanem észre fogod venni, hogy kinek kell, hogy helye legyen a szívedben. Látni fogod a rászorulót, a tennivalót, az Isten dicsőségére szolgáló teendőket. Nézz fel rá teljes bizalommal, hív segítségül őt, teljes hittel, s vald meg előtte teljes bátorsággal, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Ahogy a laodíciai gyülekezetnek írt levélben olvassuk a Jelenések könyvében. Foglaljuk össze, testvérek, miről tanít minket Isten igéje? Hogy a szembesítésnek két következménye lehet, haragdű és keserűség, vagy megbánhatatlan megtérés. Kívánom nektek, magamnak, minnyájunknak, hogy az Úr kedves esztendeje kezdődjön el ebben a városban, ebben a gyülekezetben. Az Úr kedves esztendeje, ahol a Messiás újra végigjár az ő lelke által, szegényeket meggazdagít, foglyokat megszabadít, vakokat látóvá tesz, a megkínzottakat meggyógyít. Adja az Úr, hogy így legyen, és végül befejezésül hadd idézzek Mózestől, illetve az Úrtól egy jól ismert bátorítást, az 5 Mózes 30:19-ben olvassuk. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Így legyen. Amen. Nincs helyünkön maradva, csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan jó szembesülni veled, és olyan fájdalmas szembesülni önmagunkkal. De köszönjük ezt a szembesítést. Köszönjük, hogy aki téged meg akar ismerni, az egyre jobban látja, hogy nincs senki fogható hozzád. A te hatalmad, a te szereteted, a te irgalmad, a te jó indulatod mindenek fölött való. A te győzelmed a halál felett egyedülálló. Te vagy az, aki el fogsz jönni ítélni eleveneket és holtakat. Téged magasztalunk minden szóért, minden igéért, amelyel megajándékoztál minket. És köszönjük, hogy amikor önmagunkkal szembesítesz, akkor is szeretetből teszed. Hogy végre lássuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk nélküled. Szegények, vakok, foglyok, megkínzottak. És kérünk, hozd el a te jó esztendődnek, kedves esztendődnek első napját. Hozd el az életünkben most, hogy hozd el újra, ha megfáradtunk, ha elcsüggettünk, ha netán messzebbre sodródtunk tőled. Hálát adunk gyerekekért, fiatalokért, idősekért, betegekért. Hálát adunk mindazokért, akik hallják ebben a városban az evangéliumot. Hálát adunk a mögöttünk levő évekért, évtizedekért, ahol te olyan hatalmasan munkálkodtál itt. Hálát adunk, hogy van hova összegyűlni. Hálát adunk a te házadért, amely áll, és hálát adunk a te szentbeszédedért, amely igazság, amely gyógyít és szül, sebeket kötöz be, és új életre hív el. Hálát adunk, Úr Jézus, mindenért, és egyben kérünk, ígéretedhez híven maradj velünk. Vigasztal gyászolóinkat, te gyógyítsd betegeinket, akár szeretteink között gondolunk valakire, vagy távolabbi ismerősünkről van szó. Áld meg a gyerekeket, a vakációt, a nyaralást, a pihenést, áld meg a pedagógusok nyarát és minden dolgozóét, munkálkodóét. Áld meg az időseket, az özvegyeket, az egyedül élőket. Áld meg az idős otthonokban pihenőket vagy gondozottakat, az ott gondozókat és dolgozókat. Áld meg minket szeretetedből, hiszen azért jöttél, hogy elmondd, te vagy a felkent, te vagy a messiás, te vagy a mi szabadító Urunk és Istenünk, te vagy a mi gyógyítónk és igaz bíránk, és te jössz el majd, hogy ezt a történelmet lezárd, és újat nyiss. Hadd legyünk, Urunk, a te országod tagjai, hadd tartozzunk a te csapatodhoz, hadd éljük át, Urunk, hogy akik hozzád tartoznak, a győzteshez tartozhatnak. Így köszönünk mindent, és kérünk, ígéreted szerint maradj mi velünk. Amen. Helyünkről felállva imádkozzuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk, most és minden időben. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül ismét együtt énekeljünk, magasztaljuk a mi Urunkat. A 207. dicséretből folytassunk néhány verszakot. 207. dicséretből énekeljük el a 7., valamint a 9. és 10. Tehát 207, 7. vers és 9. 10. vers. Örök Isten, felette irgalmas vagy.